Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A szépségek mellett a tanári pálya mindig kihívásokat is rejtegetett. Évtizedekkel ezelőtt, az egyetem elvégzése után szinte lehetetlen volt egyből hazakerülni. Volt, amikor egy amolyan hosszú utat kellett bejárni, és ez a rögös ösvény a maga varga betűivel megismertette sokak számára azokat a helyeket, ahol senki sem beszélte az anyanyelvüket. Az akadályok tehát adottak voltak, de anyanyelvünket mindig megőriztük. Ugyanakkor ezeken az állomáshelyeken igen, voltak jó kollégák és segítőkész igazgatók is. Talán a kommunista rendszer félelme tanított meg minket arra, ami a legfontosabb, hogy tudjuk és megjegyezzük azt, hogy hova is tartozunk. Témánk diákként az ember a tanárairól, tanárként pedig az igazgatóiról beszél. Meghívottunk Székely Emese angol-magyar szakos tanárnő, a Marosvásárhelyi Református Kollégium volt igazgatója. Tanárnő, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött az Alma Materbe. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, köszönöm Szilárd, hogy meghívtál.
Kezdésként megkérném, hogy meséljen a gyermekéveiről.
Nagyságmáson jöttem a világra, de semmi közöm hozzá, szüleim akkor ott dolgoztak. Igazából pusztakamarás a legfontosabb hely az életemben, mert hogy nagyanyám még ott éltek, és én nagyon-nagyon sok időt töltöttem ott. Annak idején, mikor Kovásznára kerültem tanárnak, Fábián Ernő megkérdezte, hogy mondja, kolléganő, hol ringott a bölcsője? És én akkor mondtam neki, hogy nem bölcső volt, mert tekenyő. Meg én csak abban hallgattam. Aztán nagyanyám erre rájött, és pusztakamaráson igazából a tanyán, Kiskút völgyében, ahogy Sütő írja, ott az volt nekem a világ közepe. Aztán a szüleim munkahelye áttevődött Nyárádszentbenedekre, és a Toldalagi kastély parkjában garázdálkodtunk. Az egy csodálatos jó pár év volt, igazából ott kezdtem, ott jártam iskolába. Csodálatos tanítónéni, tanítóbácsi volt a kárpáti házaspár. Aztán Ákosfalván jártam, 5-6 és a 7. osztály feléig. Bakai tanárnő volt az osztályfőnököm. És hát egyike voltam azoknak, akik jól tudtam románul. És ez olyan érdekes volt meg a Nyárád mentén. Ez nem egy mindennapi dolog a 60-as évek végén, 70-es évek elején. Aztán a 3-asba jártam itt Vásárhelyen. Ott meg Simon Anna, magyar tanárnő, emlékezetes. Hát igazából még most is barátság féle köt össze, bár Anna nagyon messze él innen. És Vásárhely, Bójai Pápium. Igazából látod, ahogy az ember elkezd beszélni az életéről, rögtön az őt nevelő emberek, önkéntelenül a tanárok jutnak az ember eszébe. Hát ugye még nem mondtam az óvónénit, aki szintén olyan fontos. Most itt van az ember 60 évesen, és az óvónénije jut eszébe. Ezek nagyon érdekes dolgok.
Az iskolában, vagy akár az óvodában melyek voltak a meghatározó pillanatok az ön számára? Avagy melyek azok a mozzanatok, amelyekre nagyon szívesen emlékszik vissza?
Hát nem is tudom. Szerintem a szereplések. Az óvodában is, meg az iskolában is, emlékszem, hogy Ákosfalván is táncoltunk, meg kórus. Na, a kórus az, ami mai napig ott van az életemben. De azt hiszem, hogy ez volt, hogy voltak ilyen kihívások, és hát biztos, hogy volt bennem valami bátorság, amiért annak idején a nevelőim valamiket rám bíztak. De vannak olyan mozzanatok, amik valami kapcsán visszajönnek. Tehát emlékszem Kovásznán és Rétyen, ugye 5-8-osokat is tanítottam, és akkor magyar tanítottam, és az ugrott be a János Vitéz kapcsán például, hogy engem Ákosfalván Szabó Mózes hogy tanított, vagy mi volt? Tehát a János Vitéz kellett tanítani, és nekem beugrott az, hogy én annak idején, hogy tanultam, hogy asszociáltatott bennünket a tanárok valamire. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok. Ilyen képek úgy beállnak az ember emlékezetébe. Most nem tudnék, olyan sok minden van, nem tudnám így elmondani.
Az ember, ahogy ön is említette, mindig szívesen emlékszik vissza a számára kedves tanárokra, de mégis melyik volt az a pillanat, amikor eldöntötte, hogy a tanári hivatást fogja választani, illetve a kedves tanárok mennyire játszottak ebben szerepet?
Ez utólag derült ki, hogy mennyire játszottak szerepet. Az, hogy tanár leszek, én azt nem döntöttem el. Először is. Nincs, nem volt. Tehát amikor én egyetemre kerültem, nem volt így, hogy tanárképzés. Tehát itt már Vásárhelyen megszűnt a főiskola, vagy most nem emlékszem pontosan, de én Kolozsvárra mentem, magyar szakra mentem, elsősorban azért, mert ott volt sikerem. Az nem volt világos, hogy én tanár leszek, és nagyon nem volt ott tanárképzés. Volt egy filológiai alapműveltséget adó képzés, persze fölvettük az oktatási modult, és jó hosszú gyakorlat volt, tehát benne volt a pakliba, hogy lehetünk tanárok, de lehetünk újságírók, meg fordítók, tolmácsok, mit tudom én, mi mindenek lehettünk volna, de ott volt ugye a kihelyezés, a kötelező kihelyezés, viszont adott egy biztos elindulást, és nem tudom, utólag derült ki, hogy már említettem Szabó Mózes, aztán Simon Anna, aztán Zoltán Ildikó a Bolyaiban, aztán Kozma Béla, tanárok a Pápiúban. Ők voltak azok a nagy, hát ilyen tartóoszlopok, ami úgy azt követelte tőlem, hogy nem oda felemelkedni, meg azt nem lehet, hanem megfelelni, hogy vajon tanárnő mit szólna, ha látná, hogy én most ezt hogy csinálom. És persze önkéntelenül nagyon sok mindent. Nagyon-nagyon sok mindent az ember úgy csinál, mint ahogy ő megérte. Az más kérdés, hogy sikerül-e azt a hatást elérni.
És meglátása szerint sikerül?
Ez nagy kérdés. Ez szerintem én most már ennyi év után úgy látom, hogy ez nagyon-nagyon egyénfüggő. Azon kívül az idők nagyon változtak. Tehát akkor, az egy akkora dolog volt, hogy Ildikó néni egy lemezjátszóval a katedrán, tehát el tudjátok képzelni, most ugye a telefonunkkal tanítunk, de akkor lemezjátszó, egy csomó könyv, azokat fölcipelte, vagy biztos a fiúk segítettek neki, és olyan hatást ért el egy-egy műnek a kapcsán, hogy közben ment annak megfelelő zene, vagy egy előadó művész adta elő azt a verset, és most ezt ugye pillanatok alatt elő tudjuk varázsolni. Szerintem az mélyebben hatott ránk. Nyilván azért, mert nem volt annyi minden, ami hatott ránk, olyanok voltunk, mint a szivacs, ki voltunk éhezve és szomjazva a jóra, a szépre. Most én ezt nem azt mondom, hogy a mostani fiatalság nincs. Csak a mostani fiatalság akaratlanul is ömlik rá minden. Biztos, hogy egy csomó jó és egy csomó szép, mert tele van, viszont akkor ránk jobban hatott. Én úgy érzem.
A tanintézmények ösvényén ne feledkezzünk meg az egyetemről. Itt melyek voltak a meghatározó pillanatok, illetve milyen volt főiskolát felső oktatási intézményben tanulni a kommunizmus éveiben?
Ez megint egyénfüggő. Én olyan kiváltságos helyzetben voltam, hogy csodálatos évfolyamtársaim voltak, de így, ahogy most azt mondod, nekem az jut eszembe, Kovács András Ferenc is évfolyamtársam volt, és ott volt egy ilyen csap a folyosón, és ott tudod, fölugrott a víz, és ott lehetett inni, ez nevetséges most, ha ilyet mondok, hogy ilyen, úgy hívtuk, hogy Fuenteo vagy Huna dráma kapcsán, és jól ott lehetett dohányozni, és olyan nagyon jó hangul volt az egyetemen. Mi nagyon szeretem. Nekem talán a legkedvesebb tanárom, vagy egyik legkedvesebb tanárom, Péntek János volt. Sokan írtunk, akkor nem volt néprajzszak, de én nagyon kötöttem a táncház kapcsán népi vonatkozású dolgokhoz, sok mindenhez, és a dolgozatvezető tanárom Péntek János volt, és sok időt töltöttünk együtt, gyűjteni is voltunk együtt, és úgy valahogy nagyon közel éreztem tanárokhoz magam, de emlékezetes tanáraim voltak, bár akkor Rohonyi Zoltán, J. Nagymár, Cségyi Éva. Éva, aki rengeteget harcolt azért, és kitette magát a szekuritáti üldözésének, hogy minket ne helyezzenek Moldvába, ugye a magyar főszakosokat a mellékszakkal helyezték ki Kárpátokon túli helyekre. Azért mégis a táncház volt, és a Kallor Zoltánnal való kötődésem, az Zoli bácsihoz való kötődésem volt talán még meghatározóbb, mint maga az egyetem, mert az egyetemen nem a tanulás volt elsősorban a lényeg, most nagyon furcsán hangzik, hanem ott lenni Kolozsvágon, és élni abban, ami Kolozsvágon történik, de én azt hiszem, és úgy érzem, ahogy volt diákjaim elmesélik, hogy ez ma is valahogy úgy van, hogy Kolozsvág azért nagyon meghatározó.
És akkor mikor és hogyan jött a tanárkodás ötlete?
Mondom, ez nem ötlet volt, ezt beálltunk egy sínre, és kihelyeztek. Tehát elvégeztük, ugye megvolt a két szakunk, megvolt mindkét szakból a szakmai gyakorlat, és ott voltunk, hogy dolgozni kellett, tanítani kellett, nem volt mit csinálni. Engem Moldvába helyeztek, kaptam egy ilyen papírt, hogy Krisztést jáss. És elmentünk édesanyámmal a Jassi tanfelügyelőségre, és azt mondták, hogy itt van három Krisztés Jász, melyikre akarok menni, mondom, az ég ágya, meg hát engem kihelyeztek, nem lehetett tudni, hogy melyik az. És akkor megnéztük édesanyámmal, hogy melyik van legközelebb a vasúthoz, és Páskányhoz közel volt az egyik Krisztés, egy 10 000 lelkes nagyfalú, igazából egy 10 osztály volt ott, nagyon-nagyon lelkes, rendes emberek fogadtak. A történelem tanár azt mondta, hogy most elmondom magyarul, de románul mondta, és nagyon jó moldvai tájszólással, hogy hát kisasszony lelkem, hát magyarok mindenütt vannak a világban. A másik, a testnevelő tanár kolléga azt mondta, hogy mi tudjuk, hogy magát miért helyezték ide. Így mondta, homogenizálja populációi. Tehát azért nagyon tudták, hogy mi történik, bár azért eléggé furcsán néztek, én abban az évben voltam Budapesten meg Prágában, ugye hány év után kaphattunk útlevelet, furcsán néztek, hogy mi az, hogy külföldön járt valaki. Ez volt Moldva. Egy évet töltöttem ott.
És utána milyen állomások következtek?
Ez egy nagyon érdekes dolog egyszer. Én már nem tudom, hol meséltem azt, hogy Moldvától Budapesten keresztül Marosvásárhelyig mindenütt tanítottam. Moldva után Kovászna, egy csodálatos Tuliti Ilona, magyar szakos tanfelügyelő nő adott nekem állást Kovásznán. Én egyszerűen bementem hozzá, és azt mondtam, hogy segítsen, mert én elfelejtek magyarul. Tehát Moldvában annyira senkivel ugye nem beszéltem, hogy telefonon a családommal, ugye vezetékes telefonon, de az is nagyon ritkán, jött össze, és akkor Cilla adott nekem, tehát hozzásegített, és egy évig Kovásznán tanítottam. Ez csodálatos volt, ott kezdtem magyar tanítani, és volt 4 párhuzamos 5. osztályom. És ott jöttem rá, hogy mennyire attól függ, hogy az osztály milyen, hogy mit tanítasz, meg mit tanítasz, egy fantasztikus év volt, rengeteget. Hát dolgoztunk kint a mezőn, amíg lehullott a hó, szedtük a pityókát a gyerekekkel, és hát ott emlékszem, hogy fiúk rájöttek, hogy félek az egértől. Ez nagyon izgalmas volt megbeszélni velük, hogy azért ezt ne próbálják ki az osztályba. De azt hiszem, hogy aztán elfogadták, valahogy meggyőztem őket. Énekeltünk. Sokat énekeltünk magyar órákon, azt nagyon-nagyon szerettem. Kovászna után Rétyre kerültem. És hogyha az ember diákként tanárairól beszél, tanárként igazgatóiról beszél. És nekem Moldvában is nagyon rendes igazgatóm volt, Drágos, valamilyen Drágos, most nem jut eszembe a családneve, de végtelenül rendes volt, és segített eljönni, és ő segített például többek között. Rétyen áldott emlékű Kelemen Antal, történelemszakos tanár, de zenekarvezető volt, kitűnő szervező, igazgató, és igazából ő a kihívó igazgató volt. Az, aki feladat elé állított, és a vita során is, de nem hagyott békére. Nagyon szerettem. Olyan érdekes volt Rétyen. Nem jött ki a 18 órám, ugye egy tanárnak 18 órája kellett, és most is kell legyen, és egy óráért át kellett nekem menni Egerpatakra, az egy másik falu, nem messze Rétytől, de semmiféle utazási lehetőség, hogy aztán hol traktorral, hol szekérrel. És ott volt egy többnyire cigánygyermekekből álló osztály, és ott éneket tanítottam, hogy jöjjön ki a katedrám. És emlékszem, hogy mondta az egyik gyermek, hogy fújja már tanárné, hogy menjünk haza. ezek úgy megmaradnak, tudod, az ember életében. Ez volt Rígy, és mondom, ez az egy év Egerpatak. Rígyen még csodálatos dolgokat csináltunk. Nagyon szép hangú lányok voltak, és volt egy dalcsoportom, és régi stílusú népdalokat énekeltünk a különböző vidékekről, akkor hozzájutottunk eredeti népviselethez különböző vidékekről, és fölléptünk a Megéneklünk Románián. Nem érdekelt minket, hogy Megéneklünk Románia, mi a magunk, fújtuk a magunkét, és az jól esett. És nekem, tudod, 5-8-ba tanító tanárnak az, hogy városról, egyetemről hazajött felnőtt szép lányok melléd állnak, és veled együtt énekelnek, ezek olyan sikerélmények voltak, ezek mind visszacsatolódtak oda, hogy Kolozsváron elkezdtem énekelni, táncház, de táncház alapú előadásokban a Mezőségit én énekeltem, Kelemen Tekla, most Tőcegi Tekla énekelte a Gyimesit, Panek Kati a Kükülőmentit, tehát Kallós Zoli bácsi úgy leosztotta vidékekre, és hát én teljes egészében mezőségi vagyok, mert édesanyám pusztakamarási, édesapám melegföldvári, csak hogy a nyárat mentén nőttem fel, de úgy ez úgy visszajött a mezőség. Valahogy, amikor énekelni kezdtem, akkor az biztos érződött, vagy Zoli bácsi biztos tudta, hogy miért nekem adja a mezőségi. Aztán, amiről még nem beszéltem, hát ott megint állomások és emberek az életemben. Akkor volt egy olyan, hogy Pávai Pista meghívott, hogy énekeljek a Marosnál. Harmadéves egyetemista voltam. Akkor már összekeveredve, akkori leendő most már volt férjemmel, hát úgy döntöttünk Istvánnal, hogy mégsem vállalom el, és inkább tanár leszek, mint énekes. Meg hát azért nekem ez a beszédhibám, ez eléggé zavart, ugye, hogy balkezesnek születtem, de leszoktattak, és akkor enyhén racsolok, ez érződik. Summa-summarum, Pista hívott, nem mentem el a Maroshoz versenyvizsgázni, de mikor 84-ben már kikerültem Moldvába, akkor jön a telefon, hogy gyere haza, lemezfelvétel. És itt a rádiónál vettük fel, felét a lemeznek, felén a Mezőségit én éneklem, és a másik felét Györfi Erzsike, a Székit. Ez volt az Ördög Szekér bakelit lemez, ami aztán, tehát 84-be vettük fel, és 88-ba jött ki. De élmény volt, fantasztikus élmény volt. Koszorús Kálmánék muzsikáltak, és Gönczei Árpiék olyan érdekes alá táncoltak, tehát volt egyfajta, az volt azt hiszem az első olyan lemez, hogy úgy nagyon megadták az ének, tánc, zene közös hangulatát a csúlyogtatásokkal, a dobogtatások. Nagy élmény volt ez a felvétel a rádióstudióban, ez volt 84-ben. Akkor Rígy, Kelemen Anti, és akkor bekerültem Sepsiszent Györgyre. Nem volt könnyű, kereskedelmi iskolában is tanítottam ott egy évig, ott nagyon meghatározó volt, estibe is. Alig volt egy alig világító villanykörte az osztályban, én terhes voltam, és tudom, hogy nem volt szabad Kós Károlyról beszélni. Hogy lehet romániai magyar irodalmat tanítani Kós Károly nélkül felnőtt embereknek, és valahogy elfelejtettem, hogy Kós, tehát nem tudom, nagyon foglalkoztatott a terhességem, nagyon boldog voltam, nagyon készültünk erre. És persze nem igazán volt rendes ennivaló, tehát olyan volt, hogy ahhoz, hogy mája tehessem, Sepsiről fölutaztunk Kézdire, ez egyik kocsmában volt máj, ott lehet, szóval egyszerűen most nem hiszik el az emberek. És látom, hogy az első padban egy ilyen nutria, sapkás, prémes, galléros férfi ül, akit én soha életemben nem láttam. De jó Isten, ez mit keres itt az órámon? Bár elkezdődött az óra, nem olvashattam névsor. Tehát csak a félelemre emlékszem, hogy ez most biztos engem megfigyel, ez biztos szekus. És úgy megfordult a fejembe, hogy vajon a terhes asszonyokkal mit csinálnak a szekus? Tehát szörnyű volt. Addig, amíg kiderült, hogy ő, hát most nem mondok nevet, ő a benzinkutas. És tehát ő is ott volt, esti bejárt, és ő neki is kellett írni dolgozatot magyar irodalomból. Na, szóval megúsztam valahogy Kóskárolyról, jól emlékszem, szépen Dzsidára tereltem, és mindig az ilyen kínos helyzeteket, ha például mit olyan gyerekek nem figyeltek órán, vagy valamit, vagy elkezdtem énekelni, vagy elkezdtem verset mondani. És ezt egyébként már is csinálom, mert úgy látom, hogy mindig elvarázsolom vele a gyerekeket, mert meglepődnek, hogy lehet ezt kívülről, hogy honnan tud ennyit kívülről. És ez csodálatos dolog, rengeteget segít a vers.
És akkor Sepsiről milyen út vezetett Marosvásárhelyre?
Sepsiről? Hát a fordulat. Még akkor ott voltunk, a 89 telén, akkor már a Mikóban tanítottam, és nagyon érdekes volt, hogy rögtön a Mikóban levő, a román osztályokban levő magyar gyerekeknek kellett magyart tanítani. Emlékszem, hogy Vörös Sándor versekkel kezdtem a piciknek, tehát a vegyes házasságból származó gyerekek, akik nem volt addig magyar órájuk. Nagyon érdekes volt. A volt férjem akkor bekerült a politikai forgatagba, és teljesen természetes volt, hogy az ő pályája e felé fog irányulni, és hazajöttünk, mármint én a gyerekkel Vásárhelyre, István akkor meg elkerült Pestre, és itt Vásárhelyen tanítottam egy évet, a 20-asban. Az is nagy élmény volt, mert itt viszont színjátszó társaságot szerveztünk Sós Katalin kolléganőmmel, akkor én itt már angol tanítottam. Tehát nem volt, ennyi volt a magyar tanári pályám, aztán most visszakanyarodtam, az idén újra magyart is tanítok. Tehát volt Kovász, Narígy, Sepsiszentgyörgy, és amikor Vásárhelyre lehetett jönni, és ugye nekem Vásárhelyi személyim volt, és nem voltak magyar tanári helyek, és ugye az angol nem állt távol tőlem. Tehát én Moldvában azt úgy szívesen csináltam, mindenek ellenére, nehézség ellenére is, mert jó társaság volt itt. Itt nagyon vagány gyerekek voltak Moldvában is, meg a kollégák is. És akkor úgy rájöttem, hogy hát ezt is lehet csinálni, és nem olyan rossz. Na, tehát a 20-asban angol tanítottam, de Sós Katival összedobtunk egy gyerek színjátszó csoportot, és elmentünk Budapestre velük. Nagy a Román Misiék, meg Zöld Csabiék, nagyon-nagyon jó társaság volt, most nem mondok neveket, mert ha valakit kihagyok, akkor rosszul esik, de olyan gyerekeket is tanítottam, akik most kollégái. Ez volt a 20-asban egy évig. És akkor, hát életem nagy állomása Budapest, mert nyilván rájöttünk, hogy nem lehet itt szanasz éjjel élni, tehát fogtam a gyereket, és mentem a férjem után, és az apja után, mert Katám nagyon kötődik az apjához, és ez nagyon fontos volt már akkor pici korában. És jó döntés volt, mert majd, hogy nem azt mondanám, most nem szabad így rezumálni, hogy ami vagyok, Budapest által vagyok, nem. Nagyon sok minden ki által vagyok, de Budapest sok mindent megtanított, amit mi itt valahogy nem tanultunk meg. Tehát én ott jöttem rá, hogy mennyire nincs tanárképzés idehaza. Ott jöttem rá olyan apróságokra, hogy ráadjuk a kabátot a gyerekre, vagy szólunk neki, hogy vedd le, fiam. Tehát egy csomó olyan gyermekközpontú dolog, ami itt, hát vagy kialakul benned, vagy nem, mert erre itt nem volt idő, vagy nem vagyunk elég körültekintőek. Tehát a gyermekközpontú oktatás nekem tanárként erőltetődött rám utólag. Ebből éltem hazajöve.
Hány év volt akkor Budapesten, és milyen út vezetett akkor ismételten vissza Marosvásárhelyre?
4 év volt Budapesten, amíg a volt férjemnek az egyetemi tanulmányai tartottak, és mi teljesen természetes volt, hogy mi visszajövünk. Tehát ez nem is volt kérdés, bár ott nagyon-nagyon jól befutottam, vagy nagyon jól alakultak a dolgaink, sőt, nagyon kedves társaság volt, mai napig nagyon szívesen, nagyon tartom velük a kapcsolatot egyesekkel. Nagyon jó igazgatóm volt Felter András. Egyszer még azt is írtam neki, hogy ő az igazgatók gyöngye. Tényleg nagyon szerettem, és tényleg az egy ilyen átfogó, hát majdnem azt mondanám, hogy ilyen nemzetben gondolkodó igazgató volt. Tehát elvitt minket akkor például tanári kirándulásra Kárpátaljára. ahol rájöttem, hogy fogjuk mi be a szánkat, mert mi nagyon jól élünk ahhoz képest, hogy ott mi van. Az ott az első kárpátaljai utam, aztán nagyon sokszor voltam még. Na, de hát Budapest, a Körösi Csoma Sándor gimnázium, az nagyon-nagyon fontos, de tanítottam a 18. kerületi Vörösmartiban is, egy kicsit, meg a piros iskolában is, mert volt ilyen, hogy délután is vállaltam, meg nyelviskolában is tanítottam a London stúdióban, meg külön órákat adtam a Domus áruház igazgatóinak este 7-kor vagy 8-kor kezdtük, szóval rengeteget dolgoztam Pesten, és egy csomó minden, ugye a nagyvárosi élet, és közben anyának lenni, meg feleségnek lenni, meg háziasszonynak lenni, nem, szerintem nem volt könnyű, de ez volt nekem az élet iskolája, olyan nagyon keményen. És onnan kezdtem utazni Európába. Rengeteget utaztam később, de ott kezdődött. Gyerekeket vittünk, vittem egyedül Londonba, meg a kolléganő két nappal előtte visszamondta. Egyébként az törvény volt, hogy nem mehetsz gyerekcsoporttal egyedül, de nem volt más tanár készen, akit vinni, úgyhogy elvittem a 16-11-est egyedül. És az nagyon jó volt. Na, hát ez volt 4 év Budapest, hogy miért vissza, mert ez teljesen természetes volt. Visszajöttünk.
Diákként az ember a tanárairól beszél, tanárként pedig az igazgatóiról. Akkor milyen volt a Marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatójának lenni?
Nekem nagyon izgalmas volt. Tehát elsősorban az volt, hogy megfelelni az elvárásoknak, tehát azoknak, akik rád bízták az iskolát. Annak idején, tehát Csiha Kálmán püspök úr, Ötvös József, ő volt az esperes, ők bíztak meg engem. Hát persze meg kellett felelni a román rendszerben a különböző igazgatói vizsgáknak, meg minden. Na hát ezt 12 éven keresztül csináltam, izgalmas volt. Rengeteg utazással járt ez is, rengeteg lehetőség, csodálatos embereket ismertem meg. Egyszer jót szórakoztam, hogy eszembe jutott, úgy sorozatosan különböző események alatt különböző püspökökkel találkozik és beszélget az ember. Hát volt egy hét, amikor 3 püspökkel is beszélgettem, és mindig úgy, hogy ők is dohányoztak, én is, és akkor így félrevonulva teljesen más, amikor az ember nem hivatalosan beszélget egy egyébként nagyon fontos emberrel. Ezek olyan élmények. A lehetőségek voltak izgalmasak a refibe, és az, hogy tudsz segíteni olyan arra érdemes gyerekeknek, például 18 svájci ösztöndíjat szereztem, tehát fél évig volt Budapesten diák, 18 gyerek az évek során, és ezek fantasztikus lehetőségek voltak. Ezekre nagyon büszke vagyok. Meg arra, hogy volt esti tagozat a refében egy pár évig, és olyan kitűnő magyar embereknek, akiknek nem volt érettségiük, adtunk diplomát, lehetőséget. Emlékszem az egyik ballagáson az egyik diák, azt hiszem, hogy nem érettségizett végül. Azt mondta, hogy igazgatónak engem nem érdekel a siker, de hogy én itt lehet. Nem. És ugye azt a közös ballagást, és az a csodálatos, ami ugye a refibójai együtt ballagott, és azokat a hangulatokat megélni, azok szerintem nagyon fontos állomásai egy ember életében.
A későbbiekben mi lett az esti tagozattal?
Nem adtak többet lehetőséget, tehát volt egy ilyen fura dolog, hogy csak 9. osztálytól lehet indítani, most többnyire az embereknek meg volt a 10 osztályuk, azt szerették volna folytatni, és nem engedtek, 11. osztályt nem adtak. Én aztán akkor már azt hiszem, hogy leköszönőbe voltam, vagy tehát az nekem ugye egy pár hónap alatt ugye eldöntöttem, hogy belefáradtam, és kellett az új, és nagyon jó döntésem volt, és ezt percig nem bánom.
Tanárnő, kezdünk az adásidő végéhez közeledni, de azt javasolom, hogy jövő hónapban még folytassuk ezt a beszélgetést, hiszen rengeteg érdekes témára nem kerülhetett sor az időszűke miatt.
Hát igen, most én nekem életem nagy élménye olyan, mint a régi szerelem. Kaptam egy pár magyar órát, és 30 év után újra tanítok magyart. Hát ez valami csodálatos. Hát persze, hogy folytatjuk, nagyon szívesen.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Máterbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Székely Emese angol-magyar szakos tanárnőnek, a Marosvásárhelyi Református Kollégium volt igazgatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Materrel legközelebb június utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!